Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Július 25-e és 27-e között tartották a 29. Jász világtalálkozót Jász Szent Andráson. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a Jász települések papjainak koncelebrálásával. A Jász fiatalok köszöntötték a főpásztort megköszönve, hogy imádságaival erősíti a fiatalokat, akik szeretnék őseik hitét, értékeit továbbvinni. Ternyák Csaba kifejezte, hogy minden évben nagy örömmel vesz részt a találkozón, s örömének adott hangot, hogy nagy létszámban vannak jelen a hívek, s köztük sok a fiatal. Szent beszédében az egriesek, a nap két ünnepe, a Jász világtalálkozó és a Ferenc pápa által Szent Anna és Szent Joakim ünnepére meghirdetett idősek és a nagyszülők világnapja között vont párhuzamot a napi evangélium kapcsán, melyben Jézus tanításában boldognak mondja tanítványait. A főpásztor rámutatott, az idős emberek hidat vernek a múlt és a jövő között. Minden évszaknak, az ősznek is megvannak a csodálatos színei, s az ősz ráadásul meghozza a maga gyümölcseit is. Meg kell tanulnunk jól öregedni, hangsúlyozta az érsek. Majd a nők szerepére is ráirányította a figyelmet, hiszen a hitben a nők sokszor a férfiak előtt járnak, és különleges hivatásuk van a hit továbbadásában is, és a hivatások ébresztésében, mondta az érsek emlékeztetve, hogy a jászságban nagyon sok papi hivatás született. Az EGRI szeminárium idén is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: szólj Uram, mert hallja a te szolgád. A hivatástisztázó lelki gyakorlatot az egriesegi papnevelő intézetben tartják augusztus 10-től augusztus 13-áig. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Az óvodaiskola átmenet a legmeghatározóbb a gyermekek életében abból a szempontból, hogy hogyan tudnak majd helytállni az iskolában, továbbá nagyon meghatározó a személyiség fejlődésében is. Mutatott rá a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos Budapesten. Balatoni Katalin a témában tartott szakmai egyeztetést követően emlékeztetett: szeptembertől bevezetik az óvodákban a mindennapos napi 45 perces iskola előkészítő fejlesztést a nagycsoportosoknak. Az óvodai életkor nagyon meghatározó a gyermekek fejlődésében és fejlesztésében. Az óvodáknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy mesékkel, játékokkal, dalokkal és mozgással felkészítik a gyermekeket az iskolára. A következő fontos pillanat és feladat az már az iskoláké lesz, mondta a miniszterelnöki biztos. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta Alice Weidelt, az Alternatíva Németországért párt társelnökét. Orbán Viktor és Alice Weidel az Európát érintő aktuális politikai és gazdasági kihívásokról egyeztetett. Fontos a digitális gyermekvédelem, mert az online világban nagy veszélyek leselkednek a gyermekekre, emelte ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Zánkai Erzsébet táborban. Varga Bajusz Veronika kiemelte, Ezért kell a gyermekeknek minél előbb tudatosítani magukban azt, hogy mi az, ami veszélyes, rossz vagy bántó, és azt el tudják hárítani, adott esetben pedig tudjanak jelezni a felnőtteknek. Az államtitkár hozzátette, az Erzsébet tábor több, mint nyaralás, hiszen tartalmas, szórakoztató és egyben tudást is ad a fiataloknak. A programok 5 alappillér, tudomány, sport, magyarság, kultúra és kereszténység köré szerveződnek. Új külterületi kerékpárút épült a Villányi borvidéken Siklós és Mária gyűjt között, egy 350 millió forintos beruházás keretében. A közel 2,5 kilométeres új kerékpárúttal a siklósi Szőlőhegy, Mária gyűd, valamint az Euróveló 13 nemzetközi kerékpárút között jött létre kapcsolat. Végül az időjárásról. Az összefüggő felhőtakaró kelet felé helyeződik, a Dunántúlon csökken, felszakadozik a felhőzet. Az ország középső harmadában továbbra is előfordulhat zápor, az éjszaka első felében még egy-egy zivatar sem kizárt. Az északi északnyugati szél a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 12 és 17 fok között valószínű. A szélvédett kevésbé felhős északi tájakon lehet ennél kissé hűvösebb az idő. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban Jézus Krisztusról, a jó pásztorról, Baranyák Béla, boldogkőváraljai plébános atya gondolatait hallják. A felvételt a Szent Második János Pál karizmatikus közösség dicsőítő napján készítettük. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő, Sinkovics Andrea.
Szeretett testvéreim, az első mondatból indulnék el ma. Jézus ezt mondta a tanítványainak: juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Úgy érzem, hogy mintha valami a mondat közepéről hiányozna. Hogy valami változás közbe jött, hogy meghallgatok valakit, és hogy követni fogom, a között van valami, aminek még meg kell valósulnia. Meg kell valósulnia annak, hogy bízni tudok abban, akit követek. És itt Nagyon jól tudjuk, hogy valami olyasmi történik már, ennek a kultúrának a sajátossága, ugye a bárányok és a pásztorok kapcsolatát tekintve nagyon sajátos légkört mutat meg, de egyértelmű a számomra, vagy számunkra, hogy olyan mély kapcsolat alakul ki a pásztor és a bárány között, hogy utána indul. Bízik benne. Egy kapcsolat nem így, nem olyan könnyen alakul ki. Vannak bennünk ellenállások, teljesen természetes módon. Van biztonságérzetünk, képesek vagyunk még az Istennek is ellenállni. De valahogy képes az Isten lebontani azokat a gátakat bennünk, hogy egyszer csak ráhagyatkozzunk, és kövessük a hangját. Na hát ez az izgalmas, hogy én hogy találok egy ilyen kapcsolatra. Mi az, ami ezt a kapcsolatot létrehozza? Kell-e hozzá különféle eszköz, vagy megfigyelés, vagy tapasztalat, vagy akármi, hogy én egyszer csak bízni tudjak valaki hangjában, bízni tudjak az Isten hangjában, bízni tudjak Jézus hangjában. Tehát az első gondolatunk talán, hogy érzékeljük, hogy valami vonzalom létrejön köztünk meg az Isten között. Hogy nagy vonzása van. Hogyan jön létre ez a vonzás? Köreljük, hogy mi az, amit megsegít bennünket, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, és a vonzalomból valamiféle kapcsolat fakadjon. Az, hogy ránézünk egymásra, és felfedezzük egymás szépségét. Tulajdonképpen Isten szép. Olyan ritkán beszélünk arról, hogy az Isten szép. De arról meg talán még kevésbé, hogy az Isten ránk néz, és azt mondja nekem, vagy neked, vagy bármelyikünknek, hogy tetszel nekem. Isten, hogy Isten szépnek tud bennünket látni, és ez a szépségnek nincs összeköttetése a tökéletességgel. A tökéletességnek semmi köze a szépséghez. Hogy éppen tudjuk, hogy akik a szépséget annyira gyönyörűen leírják, sosem azt mondják, hogy tökéletesnek kell lenni, hanem hogy van benne valami. Van benne valami. Hát ha Istenre nézek, mondhatom, hogy van benne valami. Hát Istenem, tényleg, mi minden van te benned, ami szép. Hát persze, hogy felfedezem a frisséget. És Isten látja azt, ami én bennem, vagy bennetek szép. És Isten látja azt, ami én bennem, ami mi bennünk van, és szép. És még olyat is lát, amit mi magunk nem fedezünk föl magunkba, a jóságunkat, meg a szépségünket. Sokszor nagyon szenvedünk attól, hogy nem látjuk a saját jóságunkat, meg szépségünket. Ő látja. Csak milyen nagy öröm, amikor megérkezted hozzá, hogy lásd már magadot az én szememmel, egy kicsit, néha-néha, és meg fogsz döbbenni. Egy atya meséli el, valószínűleg a jezsuitáknál lehetett ez a lelki gyakorlat része, amit most el szeretnék mondani, hogy az atya meg akarta érkeztetni Isten szépségéhez a lelki gyakorlatozókat, és egy meditációba vitte őket. Gondolom, volt egy halk zene, és azt mondta nekik, most hagyatkozzatok rám, hunjátok be a szemeteket, lépjetek ki a minden, a zajokból, egy kicsit talán az időből is, és engedjétek, hogy vezesselek benneteket. És föltette ezt a kérdést nekik ebbe a meditációba, hogy képzeljétek el úgy az Istent, mintha egy időjárás lenne. Ti hogy látjátok? Milyennek látjátok ezt az időjárást? És nagyon lassan haladt, engedte, hogy abban a behunyt szem valóságában eljussanak ehhez a képig, hogy megfogalmazzák, meglássák. És mindazt az érzést is, ami hozzá kapcsolódik ehhez. Aztán tovább ment. El tudnátok úgy képzelni az Istent, mint egy ruhát? Hogy az milyen ruha? És milyen érzés kapcsolódik hozzá? Mondom, mindezt nem tudjuk most megtenni itt, mert nagy élményünk lenne. Én gyorsabban haladok, mint ahogy a meditációban ez meg van engedve. És volt még több kérdés is, még egyet ebből a kérdésekből, hogy el tudjátok úgy képzelni az Istent, mint egy táncot? Mi lenne az a tánc, amit te látsz? És milyen érzés kapcsolódik hozzá? Azt mondja az atya, hogy ez a 25 percig tartott ez az elmérkedés, ez a meditáció. Nagyon egyszerű gyakorlat. És azt fogalmazta meg, hogy többé nem tudtam Istenre úgy nézni, mint előtte 25 perccel. Tulajdonképpen a szívemben kinyitott egy kaput, hogy sokkal bátrabban képzeljem el Isten szépségét. Ahogy én emberként, egyszerű gyallóként ezt egyáltalán képes vagyok. Hogy ne hagyjam ki ezt a vele való kapcsolatban, semmiképp ne hagyjam ki, hogy ő szép. Hogyha egy ruhadarabot tudok szépnek látni, egy táncot tudok szépnek látni, a természetet szépnek látni, hát mögötte micsoda szépség lehet akkor az, akire azt tudom mondani nagybetűvel, hogy te. Én benne. Ő én bennem. Megvalósul ez a kapcsolat. Mert felfedeztük kölcsönösen egymás szépségét. És most már tudom, hogy Isten ugyanúgy meg tud előttem állni, és szépnek tud engem, bennünket tartani. Aztán a második gondolatom, hogy milyen nagy dolog, ahogyan Isten és én egymást kölcsönösen nagyra becsüljük. A szépség után a nagyra becsülés. Mondhatnánk, milyen furcsa az, hogy az ember becsüli nagyra az Istent. De az Isten is nagyra becsül minket. Jézus milyen szinte meglepő módon nagyra tudott bennünket becsülni. A pogány százados, az a római katona, amilyen mondatot kap, kéri, hogy gyógyítsa meg a szolgáját. És a szolga távol van. És nagyon szépen érvel amellett, hogy te képes vagy a távolságból is parancsolni, ugyanúgy a betegségnek, mint ahogy én parancsolok a katonáimnak. És a megbecsülés mondata, nem találkoztam Izraelben ekkora hittel. És ez nekünk szól. Vagy éppen ott van ez az asszony, aki kenetet vásárol. Megkeni Jézus lábát olajjal. És mindenki azt mondja, hogy takarodj innen. Mit képzelsz magadról? Hogy mered őt érinteni? Bűnös vagy. És akkor azt mondja, hogy hagyjátok. Hát a temetésemre tette. A jobblatóról meg azt mondhatjuk, hogy köztörvényes bűnöző. És odafordul hozzá, a bűnbánata után, és azt mondja, hogy tudod mit? ma velem leszel a paradicsomban. Ez nem, nem csodálatos. Az embernek a megbecsülése pontosan azokon a pontokon, amikor leginkább távol tudunk tartani másokat magunktól, hogy nem felelsz meg nekem így. Hát a kezünkön meg se tudnánk számolni, hogy Jézus hogyan tud nagyra becsülni bennünket. Egyszerű emberi gesztusainkban hogyan lát valami nagyon nagyszerűt bennünk. Ki is fejezi, hogy ezt így látja. De nagy dolog, hogy nagyra tudom Isten becsülni. A dolgaiért, ahogy ő van, és tudom, hogy ő is nagyra becsül engem.
Márk 11:24, hinni, bízni, ez segít. Kérjed, aztán megkapod, először nem láthatod. Hidd el, hogy ő hallotta, szellemben már megadta. Miután ezt elhitted, megkapod, tiéd lehet. Amit könyörgéseitekben kértek, higgyétek, hogy már megkaptátok, és meg lesz nektek. Isten jó, ezt ne feledd, életed boldog lehet. A kudarcról sose félj, cselekedd meg, amit kér. Szentírás a vezető, Szent Szellem a nevelő. Ez a hit, és ha remény, szeretet, mi benned él, ha újjá születtél. Ez a hit, és ha remény, szeretet, mi benned él. Márk 11:24, hinni, bízni, ez segít. Kérjed, aztán megkapod, először nem láthatod. Hidd el, hogy ő hallotta, szellemben már megadta. Miután ezt elhitted, megkapod, tiéd lehet. Amit könyörgéseitekben kértek, higgyétek, hogy már megkaptátok, és meg lesz nektek. Isten jó, ezt ne feledd, életed boldog lehet. A kudarctól sose félj, cselekedd meg, amit kér. Szentírás a vezető, Szent Szellem a nevelő. Ez a hit, és van remény, szeretet.
A pásztor meg a bárány közötti kapcsolat hogy tud még igazán elmélyülni? Milyen pontot találunk még? Hogy ez kölcsönösen megerősödik ez a kapcsolat, és kibontakozik, hogyha átélhetjük azt a másik társaságában, hogy ő jónak lát bennünket. Hogy én a másik társaságában azt élhetem meg, hogy ahogy vele vagyok, egyre világosabb számomra az, hogy van bennem valami jóság, és ő ezt tudja, és látja, és nagyra becsüli. Annyira jó vele lennem, mert ő valahogy közvetíti ezt számomra. És én tudom, hogy jó vagyok. Egyszer egy riporter beszélgetett egy pappal, és az imént elhangzott akkor egy jó példa, hogy a kérdései között ez egy nem megtervezett kérdés volt, hanem a beszélgetés sodrában egyszer csak ezt mondja a beszélgető partnerének, egy atyának, egy papnak. Tudod, hogy te nem vagy egy rendes katolikus? Ezt tudom, de hogy nem tudtam, hogy ő miért gondolja ezt rólam. És akkor azt mondja, azért, mert melletted nincs bűntudatom. Hát, ha van mondat, ami szíven talál, ezt mondja ő, ez az atya, ez biztos, hogy azok között van ez a mondat. De nagy dolog egy Istennel olyan kapcsolatban lenni, hogy amikor arra gondolok, hogy Jézus vagy Isten, vagy Teremtő, Az első ösztönös érzésem nem valami bűntudat, vagy valami félelem, vagy szégyen. Hogyha arra gondolok, hogy Jézusom, akkor egyszerűen csak jó érzések lepnek meg engem. És azt mondom, de jó. Hát ő mellette jónak tudom érezni magam. Ennek a jóságnak megint csak nincs köze a tökéletességhez. Főleg ahhoz nem, hogy valaki előtt állandóan védjük magunkat. Hogy is próbáljuk bizonygatni és megmagyarázni a bizonyítványunkat. Isten az a valaki, aki mellett jónak élhetem meg magam, anélkül, hogy a realitásukat megtagadnám. Egyszerűen azért, mert két személy közötti viszonyban el tudjuk fogadni egymás gyarlóságait, és attól még átélhetjük azt, hogy jók vagyunk. Aztán a következő, hogy a kapcsolatunk a két személy között akkor tud tovább bontakozni és elmélyülni, hogyha nagyon világosan átéljük azt, hogy mi mindenben értünk mi egyet. Egyetértőek vagyunk. Tudunk egyetérteni az Istennel? Milyen érdekes ez a kérdés, hogy mi tulajdonképpen az élet dolgaiban egyetértünk. Milyen felszabadító Istenre gondolni, és azt eszembe jut, hogy én Istennel egyetértek sok dologban. Talán ti tudjátok, és ez, hogy a katona feleségeknek egy nagyon érdekes kutatása nyomán azt derült ki, hogy a katona feleségeknek számolniuk kell azzal, hogy a férjük, aki egy, vagy kettő, vagy három bevetésben volt valamilyen frontszolgálaton, és ott a katonatársaival átélte azt, hogy mit jelent bajtársnak lenni, mit jelent egy közös célért, egy közös ügyért életünket odaadóan is cselekedni, hogy ez a kötelék olyan erős tud lenni, hogy a bölcs feleség ezt elfogadja. Hogy a férjének a szívében a bajtársaival valami kikezdhetetlenül erős kötelék alakult ki. De nagy dolog, hogy Istennel úgy vagyok, hogy közös a célunk, és bajtársként tekintünk egymásra, hogy ugyanazt tartjuk jónak, hogy ugyanazért tudunk lelkesedni, hogy ugyanazért akarunk küzdeni, és hogy ez valami fölbonthatatlan köteléket jelent Isten és közöttem, ember között. Aztán a kapcsolat tud tovább mélyülni az együttlét során, és most a társkapcsolatból veszem a példát, a férj és a feleség közösen megengedi a társának, hogy ő hasson rá. Megengedem a másiknak, hogy hasson rám. Milyen nagy dolog, hogy megengedem Istennek, hogy hasson rám. Hát ugye itt vannak az ellenállásaink. Ugye milyen nehezen tudunk betérni a gyóntatószékbe. Ez egy olyan érzékeny felület, ahol teljesen nyilvánvaló, hogy a vívódásaim ezzel kapcsolatosak, hogy hát nem olyan könnyen akarom engedni azt, hogy hasson rám. A bizalom révén megengedem, hogy mellette alakuljak. Afrikába jött egy püspök, és kérdezte őt a riporter, milyen nálatok ott Afrikában a kereszténység? Azt halljuk, hogy nálatok nagyon virágzik. Püspök, egy olyan jó, fekete, néger ember azt mondja, ó, hát tényleg, ez pontosan így van. Nagyon sokat éneklünk, és rengeteget táncolunk. Ez volt az első mondata. Arra gondoltam, hogy ezek az emberek ott Afrikában, ahol virágzik a kereszténység, tulajdonképpen a szabad idejüket töltik az Istennel. Mi itt Európában pedig azt tudjuk megfogalmazni, hogy kötelező jelleggel veszünk részt a misén. Ők a szabad idejüket töltik az Istennel, mi meg kötelezzük magunkat arra, hogy ott legyünk. Nyilván érezzük a különbséget, hogy mennyire felszabadultan is lehet lenni egy szentmisén. A barátainkkal, amikor azt mondjuk, hogy ez egy olyan nagyon jó, milyen érdekes, igen, ezt így látni. vagyis egy bizalmi, személyes viszony van Istennel, ott, ahol a szabad időnkben vagyunk az Istennel együtt. A mi kultúránkban, ha van valami, amit igazán szeretünk, első helyen van, hogy együtt vagyunk a barátainkkal. Hogy legalább baráti szinten vagyok az Istennel. Mert ott szeretek időzni benne. Hát tulajdonképpen valami ilyesmire vagyunk meghívva ebbe a kapcsolatba. És a végére jutottam az elmélkedésemnek, és hagytam itt egy gyerekek által a témához kapcsolódó mondatokat. Azt kérte tőlük a papbácsi ilyen párbeszédes szemlésében, hogy mondjatok nekem, legyetek szívesek, példákat arra, hogy egy kapcsolatból valami jó születik. Az hogy néz ki? Jelentkezett egy kislány. Hát például úgy, mint én. Aztán volt egy másik, aki azt mondta, hogy hát igen, eljutottunk a testvérkémmel ahhoz, arra, hogy nagyon sokat ölelgetjük egymást. Ilyen egy 7 éves, mondta. Aztán a következő azt mondja, papbácsi, az utóbbi időben, igen, hát én is ide jutottam, hogy sokkal többet ölelem meg a családtagjaimat. Hát ha valamivel van kedvem befejezni ezt a beszédet, azzal tudom, hogy Isten azt mondja most neked, gyere, hagyj öleljelek meg. És akkor csak ki kell tárni a karunkat. Tehát amikor Jézus elmondja ezt, juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem, akkor tudjuk, hogy ez úgy lehetséges, ha mindennek bensőséges kapcsolat az alapja. Amen.
Jézus Krisztusról, a jó pásztorról, Baranyák Béla, boldogkőváraljai plébános atya gondolatait hallották. A felvételt a Szent II. János Pál karizmatikus közösség dicsőítő napján készítettük. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 30. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Különös, gondolta Ciprián, hogy ezek a tanítások mennyire hasonlítanak bizonyos meglátásokra. Csak hogy nem ezek megvitatása miatt jöttem ilyen messzire hazúrról, bosszankodott, főleg mivel pont ugyanez volt a vita tárgya otthon is, éppen mielőtt Bogira rátaláltak. Világos volt, hogy ebben a dezimizi kutyafüle tudományban nehéz volna versenyre kelni Alnusz magiszterrel, s mindenki jobban jár, ha nem firtatja a félrevezetősdi értelmét. Ezzel szemben viszont itt az idő elővenni a saját fegyvert, önelégültség ellenében a behízelgés a legkönnyebben járható út. Minden elismerésem, Alnusz magiszter. Ahogyan megtapasztaltuk, e tudományban valóban nem létezhet nálad nagyobb mester. Ez a dupla csavar a tanítványokkal egyszerűen bámulatos, és meg kell mondanom, valóban nagyon hatásos is. A faiskola rejteke több, mint tökéletes. Hajolt meg Ciprián, és vele együtt Bogi is, mint egy összeszokott páros másik tagja. Sőt, még rá is erősített. Soha nem találtunk volna meg titeket Tramini útmutatása nélkül, még úgy sem, hogy a félelmetes égeres láperdőhöz eljutottunk. Ahogyan mondod, úgy, ahogyan mondod, helyeselt Alnusz duplán is. Látom, mindketten birtokában vagytok a magas fokú bölcsesség alapjainak. Nem szeretnétek a tanítványaim lenni esetleg? Megtisztelő a felajánlás, ám sajnos nem áll módunkban elfogadni. Hárította el Ciprián, és úgy érezte, most már előhozakodhat jövetelük valódi céljával is. Fontos és halaszthatatlan küldetésnek kell a végére járnunk. Azért is kerestük fel a nyápicok messze hírű oskoláját, s annak professzorait, akik a legnagyobb tudás birtokosai, mert úgy látjuk, hogy a számunkra a megoldhatatlan problémákra csak a ti égig érő tudásotoktól remélhetünk választ. Természetesen, bólintott Alnus nagy egyetértéssel, s egyúttal meg is adta a választ. Turbucka vezérke dárda jogara jelenti a megoldást. Na de mire? Nézett össze Bogi és Ciprián, mert hogy a kérdés még el sem hangzott, s azt gondolták, hogy ehhez nem is volna sok köze. Igaz, fogalmuk sem volt arról, hogy mi az, legalábbis nekik nem. Tramini bezzeg ezt is értette.
A noszfai dörgedelmes tanya lovagjáé?
Kérdezett vissza a legnagyobb egyszerűséggel. Igen, az övé, csak a sziklához kell érinteni a kőtojást.
S hol van az most?
Ezt csak Imó tudhatja.
Akkor kérdezzük meg tőle. Köszönöm!
Hajolt meg a Manó, és Ciprianék felé fordult.
Mehetünk!
Mondta, és leugrott a nagy asztalról. Aztán mégsem indult el, mert Ciprián és Bogi is olyan szúrósan néztek rá, hogy támadt egy sejtése, miszerint Ciprián valami másra gondol. Sőt, mire földet ért, az is leesett neki, hogy mi az. Így újra megszólította a fő professzor fatanárt.
Azaz, volna még valami?
Még valami? Lepődött meg kissé Alnus magiszter, hiszen azt hitte, hogy mindent tud. Azt hittem, mindent tudok. Hadd halljam, mi volna az? Mozdult közelebb érdeklődéssel. Tramini Cipriánhoz lépett, és megrángatta a zekélye sarkát. A lovag lassan felocsúdott iménti meglepetéséből, és elővette a Mordizár házikójában talált nyírfakéreg darabot. Tramini szerint ezen a kéreg darabon a ti írás jeleitek vannak, mondtas, miközben átnyújtotta Alnus magiszternek, röviden elmesélte, hol és hogyan került a kezébe. Majd megkérte, segítsen megfejteni a jeleket, mivel ez az egyetlen nyom, ami talán magyarázattal szolgálhat a testvérhuga eltűnésére. Alnus magiszter az ágaival, bogaival átvette a kéreg darabkát, és rögvest fel is olvasta a szöveget hangosan. Zemúr látni akar. Ennyi az egész? Forgatta a kislapocskát a főtörzs. Ciprián nem válaszolt azonnal, mert a Zemúr név hallatán átvillant az agyán, hogy Kamor félelmei beigazolódni látszanak, de úgy gondolta, annak a részletei egyelőre nem tartoznak senki másra. Ennyi. Semmi más oda nem illő dolgot nem találtunk Mordizár házában. Abban reménykedtünk, hogy az írásjelekből legalább következtetni lehet valamire. Igen, igen, tűnődött tudálékosan Alnus. Hát, kérlek szépen, ha figyelembe vesszük a lehetőségeket, akkor arra utalhat az üzenet, hogy az Alföld fejedelme elvesztette a szemevilágát, mert ugyebár látni akar. Ezúttal Ciprián érezte úgy, hogy ennél nagyobb favicet még nem hallott, ám jobbnak látta, ha szóra sem méltatja. Inkább röviden és célirányosan rákérdezett. Hol találhatjuk meg ezt az emúrt? Az Alföld fejedelmét? Az Alföldön. Nincs véletlenül ennél közelebbi információ? Nem tudakozó vagyok, hanem tudós, kérte ki magának már eleve a kérdés feltevését is Alnus. Ha ez nem elég, fagast ki Winifer a pincéjének vendégeit. Köszönjük, de oda inkább nem megyünk, hárított el Bogi a lehetőséget nagy igyekezettel. Akkor hogyan akartok Imóval beszélni? Kérdezett vissza Alnus olyan hangsúllyal, ami kétséget sem hagyott afelől, hogy ezt bezzeg tudja. Mi köze Imónak a szép asszony völgyéhez? Firtatta Ciprián. Ő a legjobb tanítványaink egyike. Bár az összes szemeszterünket végigjárta már, még ma is Winifer a valamelyik leánykájának pincéjében mulatja az idejét, amikor csak teheti. Csak akkor nincs ott, ha épp valami dolga akad. Akkor viszont valahol mélyen a hegy gyomrában ügyködik. Mint a barlangi vizek ura? Mint a büki vizek nagy szelleme, helyesbített a fő fatörzs. Hát, fordult ekkor Bogi felé Ciprián szélesre tárt karokkal. Úgy tűnik, nincs más lehetőség, mégiscsak el kell menni abba a szépasszonyos leánykás völgybe. Bogi ugyan egy hangot se szólt erre, ám a gondolatait elárult a duzzogó arc kifejezése, jottányit sem változott a véleménye. Még akkor sem, amikor már ott voltak. De talán azért, mert nem találtak ott senkit, és nem tudtak meg semmit. Pedig legalább Traminitól szerették volna megkérdezni a rejtélyes félmondatos utalások és elszólások értelmét, meg egyáltalán azt, honnan ismereti a nyápicokat, de még csak esély sem volt erre. Amikor Alnus magisztertől elköszöntek, Tramini úgy szaladt előre, hogy még lóháton is alig sikerült utolérni. Egyrészt az égeres láperdőtől kifelé vezető, úttalan bozót szövedék miatt, másrészt, mert olyan közel volt az a hely. Alig, hogy kijutottak a félelmetes égeres láperdőből, szinte már be is jutottak a nagy faluba. Ott pedig alig loholtak végig másfél utcát Tramini nyomában, már ereszkedtek is le abban a nagy hírű völgybe, avagy utcába. Eleinte fel sem tűnt, hogy már nem lakóházak, hanem pince bejáratok sorakoznak az út jobb oldalán. Sokkal feltűnőbb volt, hogy Tramini milyen magabiztosan tartja az irányt, és mire utolérték, arról már le is késtek, hogy kikérdezzék. Az viszont egyre valószínűbb volt, pontosabban egyre kevésbé volt kérdéses, hogy Tramini itt a bükkben otthon van. Nem úgy Winifera és a leánykák a pincékben. Fényes nappal lassanként dél körül olyan kihalt volt az a nagy hírű völgy, akár egy távoli sivatag. Holott annyi pince sorakozott az út mellett, hogy meg se lehetett számolni. Persze, ha megszámolják, azzal sem mentek volna sokra, legfeljebb az derül ki, hány helyen sültek fel. A korábbi elbeszélésekhez képest meglehetősen egyhangú volt az itt töltött idő. 10 hosszú lépés, manoknak 20, eredménye csupán egy újabb csukott pinceajtó. Azon egy újabb dörömbölés, amire újra semmi válasz nem érkezik. Hasztalan kopogtattak, feleslegesen zörgettek, mind hiába kiabáltak. A pincék nemhogy ki nem nyíltak, még csak egy szusszanásnyi nes sem hallatszott belőlük.
Unalmas egy hely ez itt, bosszankodott Tramini. Hogy nincs itt senki?
Tapogatta sajgó öklét. Talán kimerültek az éjszakai mulatozásban, vélekedett vidáman Bogi. Mondjuk elég lenne az is, ha legalább csak egy nyitva volna. Ott mindent megtudhatnánk, mint boksai sirokon, jegyezte meg Ciprián csalódottan, mert egészen mást várt ettől a helytől. Ám bár ez a néptelen völgy még ebben a nagy kihaltságában is árulkodott valamiről, tényleg lehet némi köze a nyápicféle oskolához. A legaljában egy nagyobb acska rétté szélesedett. A lapos tisztáson pedig szinte pont olyan fabútorok sorakoztak, mint Alnus magiszter tantermében. Nem volt szükség nagy fantáziára, hogy elképzeljék, miként sürgölődik itt a sok-sok vendég, közöttük a fogadós mindenféle vacsorára való étkekkel és itókákkal. Persze az üres asztalok és padok között nem volt miért soká időzni. Száron vezetve a lovakat átgyalogoltak a szabadtéri fogadón, és a túlsó oldalon elindultak felfelé, ki a völgyből. Fenn a gerincen egy keresztútba torkolott a szépasszony völgyi pincesor. Végignéztek az apró bokros domboldalon, ahol az út kanyargott, és tanakodóba estek. Szemúrhoz jobbra vinne az út, lefelé. Az ott előre már az alföld, épp csak végig kell menni a völgyben. Balra viszont a bükk fenséges tömege magasodik, ahol Tramini segítségét várja kőbe zárt családja. Most merre? Kérdezte Bogi. Amíg a völgybériek elő nem kerülnek sem erre, közölte határozottan Ciprián, s elmagyarázta döntése okát is. Akár így, akár úgy, imó nélkül nem jutunk sokra. Ha igaz, még arról a Zemúrról is tudhat ezt-azt, akinek a neve a Mordizárnál talált kéregdarabomban. Ha másként nem, megvárjuk, amíg beesteledik. Addig legalább Tramini is mesélhet nekünk például arról, hogy honnan ismeri Alnus magisztert. Ám ennek a beszámolónak még nem érkezett el az ideje. Ezúttal Bogi megjegyzése akasztotta meg a manót.
Lehet, hogy nem is kell estig várni. Úgy tűnik, van, akinek az éjszakai élet már délben elkezdődik, mintha érkeznének az első vendégek, mutatott az úton előre a lejtőn lefelé.
Kedves gyerekek, ma este Nyulász Péter Ciprián című regényének 30. részét olvasta fel nektek Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A szentmisére való fölkészülésről, a szentmise lényegéről. Már eddig is többször hangsúlyozta a II. Vatikáni zsinat a liturgiáról szóló konstitúcióban, hogy mennyire fontos, hogy megértsük a szentmise lényegét. Éppen ezért fontosnak tartja, hogy fölkészüljünk a szentmisére. A 14. pontban a zsinat így ír. Az Anyaszentegyház nagyon kívánja, hogy a híveket neveljék rá a liturgikus ünneplésre való teljes, tudatos és tevékeny részvételére. Ezt követeli magának a liturgiának a természete, a kerességből származó joga és kötelezettsége ez a krisztusi népnek, mely választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet és tulajdonul kiválasztott nép, hangsúlyozza a zsinat az 1. Péter levél 2. fejezetének 9. verse alapján. Engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy egy kis füzetecskéből is idézek egy pár gondolatot. Ez a kis füzetecske Dobszai László tanárúrnak a Szentmise magyarázata című kis könyve. Ebben a tanárúr a következőket gondolja, mondja. A Szentmisét nem szabad úgy fölfognunk, mint a közösség összejövetelét, Isten népének gyűlését, hitünk megerősítését, még kevésbé úgy, mint híveket toborzó, lelkesítő akciót. Nem arról van szó, ne értsük félre, vetem közbe, hogy mindez nincs benne a Szentmisében, de van valami sokkal fontosabb, valami lényegesebb, és nem szabad, hogy a lényeg föláldozódjék a lényegtelenek javára. Így folytatja a tanár úr, a Szentmise misztérium, vagyis látható jelek által végbe menő, láthatatlan isteni esemény. A Szentmisét végső soron nem mi mutatjuk be, hanem Jézus Krisztus. Fontos megjegyzése ez a tanár úrnak. A zsinat is többször hangsúlyozza, hogy a liturgiát maga Jézus Krisztus vezeti, nem a pap. Ő Krisztust képviseli, nem a hívek, akik összegyűlnek. Krisztus mutatja be a szentmisét, a kereszt áldozat megújítását. A továbbiakban így ír a professzor ebben a kis könyvecskében. Jézus halálának előestéjén legnagyobb ajándékát adta az embereknek, egy szentséget, s ezt a szentséget újból és újból nekünk adja minden szentmisében. Megjegyzem, hogy a katolikus egyház tanításában és erről az oltári szentséggel kapcsolatban elmélkedtünk, és ezt újra és újra meg kell jegyeznünk, amikor a szentmiséről beszélünk, hogy az eukarisztia a szentség. Hiszen abban a szentségek szerzője, maga Jézus van jelen. Így folytatja a tanár úr, milyen tiszteletet és megilletődöttséget kell, hogy ébreszen ez mindnyájunkban. Milyen örömmel kell minél többször szentmisére sietnünk. Nem azért, mert ott valami élményben részesülünk. Ha hitünk szilárd és megegyezik az egyház hitével, akkor tudjuk, mi történik a Szent Misében, tudjuk, milyen megtiszteltetés, hogy részt vehetünk benne, s ezt a meggyőződés nem az élmény mondatja velünk, hanem a hit. Lehet, hogy fáradtak vagyunk, lehet, hogy lelki szárasság gyötör, lehet, hogy éppen ellenünkre van a Szent Mise lefolyása, vagy a bemutató pap személye, a résztvevők, a körülmények. Lehet, hogy fásultság, megszokottság ríme fenyeget, s azt véljük, valami más, felvillanyozóbb vallási élményben kellene megújulást keresnünk. Álljunk meg! Gyökeresen rosszul gondolkodol a Szent Miséről. Térj vissza hitedhez, az egyház hitéhez, és ezzel a hittel javítsd ki, amit érzéseid tévesen tanácsolnak. Hiszen ami itt történik, azt Jézus adta nekünk, és neked is, azon az éjszakán, amelyen elárultatott. Megállok itt egy pillanatra, és elgondolkodom azon, hogy talán még ki lehetne egészíteni ezeket a gondolatokat azzal, hogy nem azért megyünk Szent Misére, mert kötelező. És szintén itt érdemes egy pillanatra arról is elgondolkodnunk, amit már említettünk ez elmélkedések során, hogy tudok én otthon is találkozni Jézussal. Itt Krisztus hív és mutatja be a legszentebb áldozatát, s ad egy szentséget, önmagát. Így folytatja a továbbiakban a kiskönyvecskében tanár úr, gondoljuk meg, milyen vágy élhet egy szülőben vagy házastársban, hogy a halálra készülődve még egyszer megajándékozza szeretteit. Nem fogja-e éppen akkor a legnagyobbat adni, amit adhat? Próbáljuk tehát átélni, beleélni magunkat abban, mit érzett Jézus, amikor azt mondta, vágyva vágytam ezt a vacsorát elkölteni veletek. Ilyen mondat nincs másutt az evangéliumokban. Ilyen mondatot nem mond Jézus másutt. Kicsit furcsán a tanár úr így folytatja, Jézust valami szent izgalom foghatta el napokkal, talán hetekkel az esemény előtt. Gondoljuk, hogy csupán egy szép élménnyel akarta megajándékozni apostolait és egyházát? Nem. Ez az ajándék méltó volt az ő isteni bölcsességéhez és erejéhez. Ezt már a Szent Háromságban az Atya keblén eltervezte minden idők előtt. Örök titok ez, mely kinyilvánult az időben, ezt a titkot szent szívén melengette földi létének első pillanatától fogva. Eddig az idézet a Szent Mise magyarázata ki című könyvből. A zsinat folytatja a fölkészítést a liturgiára. Ennek a fontosságát a következőkben határozza meg. A Szent Liturgia megújításában és ápolásában az egész népnek a tevékeny és teljes részvételre kell a legnagyobb gondot fordítani, mert ez az első és nélkülözhetetlen forrás, amelyből a hívek az igazi krisztusi szellemet merítik. A lelkipásztorokat figyelmezteti a zsinat, hogy minél nagyobb odaadással végezzék a lelkipásztori tevékenységüket a liturgiára való nevelésben. Ennek megvalósulására azonban semmi remény nincs, még szintén a lelkipásztorokra vonatkozóan írja a zsinat, hogyha a lelkipásztorok teljesen át nem érzik, át nem hagyja őket a liturgia szelleme és ereje, és benne tanító mesterekké nem lesznek. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.